Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi mesélő kastélyok hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Erdély talán legismertebb kastélya a Bonchidai Bánffy kastély. Története egybefonódott Erdély történetével. Építése, alakulása, szépülése, majd pusztulása és az újrakezdés lenyomatai az erdélyi történelem korszakainak. Témánk a Bonchidai Bánffy kastély, az erdélyi Versailles.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is dr. Kálmán Attila történész, akit nagy szeretettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is eljött a stúdiónkba.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, kedves szerkesztő úr! Nagyon örvendek, hogy újra itt lehetek. Hát igen, a mai műsor témája az erdélyi Versailles. És hát engedjék meg, hogy ezt a műsort már is egy idézettel kezdjem. G. Dávid Gyula 2001-ben írta meg monumentális munkáját a Bánffy kastélynak a történetéről. Ennek a munkának, ennek a könyvnek a bevezetőjében a következőképpen nyilatkozik a Bonchidai kastélyról. Erdély egyik legnagyobb, az évszázadokon keresztül legépebben megőrzött főúri kastélya a Bonchidai Bánffy kastély. Évszázadok alatt ötvöződött az erdélyi kastélyok jellegzetes típusaként egységé, és őrizte meg mindazt, amit a történelem és művelődés történet romboló építőkedve rajta alakított. A II. Világháború végnapjaiban azonban épített örökségünk e rendkívüli értéke súlyosan megrongálódott, és az azóta eltelt évtizedek alatt az erdélyi kastélyok jellegzetes sorsában osztozott, amely sors hajdani nagysága emlékeinek ismeretében tragikus és megrendítő még akkor is, ha napjainkban, talán az utolsó pillanatban formát ölteni látszik az óvó, emlékvédő szándék. Erről szeretnénk beszélni a mai műsorban, a kastély virágkoráról, a rombolásról és az újjáépítésről.
Történész úr, Bonchida az egyik legrégebbi Bánffy birtok. Mit kell tudni a Bánffy családról, és hogyan jutottak a bonchidai birtok tulajdonába?
A történészek szerint a család a Tomaj nemzetségből származik. Első ismert őse Dénes tárnokmester, Szolnoki Ispán és erdélyi vajda. Negyedik Béla király 1235-ben nevezte ki őt Magyarország nádorának, és a tatárok elleni háborúban 1241-ben vesztette életét. A bonchidai birtokot 1387-ben szerezte meg Losonci Dénes, Zolyomi Ispán, de hát az adománylevelet csak 2 év múlva, 1389-ben állították ki. Dénes ekkor már Dalmácia és Horvátország bánya volt. Fiai László és György, akik rövid időre elveszítik a birtokot, és hát végül is László viszi tovább az úgynevezett bonchidai ágat. Ez a Losonci László erdélyi vajda volt néhány évig, és úgy tűnik, hogy ő használta először a Bánffy nevet, hiszen a Bán fia volt, tehát innen a Bánffy név. Az ő fia István, aki székelyek ispánja, és hát végül is vele állandosult a Bánffy név használata. Egyes történészek úgy tartják, hogy az 1437-es budai Nagy Antal féle lázadás adott okot arra, hogy valamilyen erősséget építsenek Bonchidán. Amit biztosan tudunk, hogy már 1500-as évek elején, tehát 1536-ban már létezik egy épület, egy udvarház Boncidán, és egyes történészek feltételezik azt is, hogy a 17. században talán valami erődítése is lehetett ennek az udvarháznak, tehát egyfajta megerősített udvarház lehetett sánccal, és amelyet egy palánk védett.
Mit lehet elmondani a mai kastély elődjeiről?
A művészettörténészek az első nagy építőnek Bánffy Dénest tartják a 17. században. És hát Bánffy Dénes, második Rákóczi György, majd Rédei Ferenc, ezután Kemény János, és hát végül is első Apafi Mihály bizalmi embere, 1659-ben nevezik ki Dobóka vármegye főispánjának, és ugyanebben az évben lesz a fejedelmi tábla ülnöke. Később Kolozsvár, illetve Szamosújvár kapitánya, 1667-ben pedig kinevezik Kolozsvár megye főispánjának, de talán a legfontosabb tisztsége az a 1664 és 1674 között betöltött fejedelmi tanácsi tagság volt. Bánffy Dénes a család egyik nagy birtokszerzőjeként tartják számon, megszerezte többek között például Gyaluvárát 1664-ben, és úgy tudjuk, hogy bárói rangot is kapott a magyar királytól. Bánffy Dénes Apafi Mihály sógora volt, és akivel fokozatosan szembe került. Véglegesen 1665-ben bérgesedett el a viszony Bánffy és Apafi között, és az Apafi által visszakövetelt vagyon között volt a gyalui vár és birtok, amelyben már Bánffy beköltözött, már elkezdte a felújításokat. A fejedelem felajánlott cserébe más várat, például Szamosújvárt, de Bánffy nem volt hajlandó kiköltözni gyaluból, és mindenféle ajánlatot visszautasított. A Bánffy és az Apafi körüli főúri csoportosulások közötti ellentétnek politikai és vagyoni okai is voltak. Vagyonának gyarapítása miatt szembe került más Apafi támogató főurakkal is, akik 1674 tavaszán elfogták, és az országgyűlés december 17-én halálra ítélte. Végül Apafi Teleki Mihály nyomására aláírta ezt az ítéletet, és végül is Bánffyt a fejedelemasszony közbenjárása ellenére is ugye Bethlen várába végül is lefejezték. Ehhez a lefejezéshez ugye kötődik még egy nagyon érdekes, nevezzük anekdótának, ugye, amelyet a Bánffy család tagjai szoktak általában mesélni. Több interjúban mesélnek erről, és itt a család egyik mai képviselőjét, Bánffy Farkast idézném ezzel kapcsolatosan, aki egy interjúban a következőket mondta. Azóta a Bánffyak nem nevezik a gyereküket Mihálynak, ezért egy Bánffy Mihály sincs. Nem hiszem, hogy Bánffy Dénes másképp járt volna el fordított esetben. Annó Apafi Mihály azt mondta, hogy esküszik a földre, melyen áll, zárójelben megjegyzem, hogy ugye nem végzi ki Bánffy Dénest, de utána arra hivatkozott, hogy ő szőnyegen állt. A Bánffyak ezért nem esküsznek szőnyegen, és nem térdelnek le senki előtt. Esküvőn is olyan templomot keresünk, ahol nincs szőnyeg, vagy ha van, felhajtjuk. Idáig az ítézet. Egy 1699-es térképen Boncidán már egy négy sarokbástyás négyzetes palánkkal kerített várat lehet látni. Ugye egy Bánffy Dénes halála után a birtok kikerült a család kezéből, viszont fia visszaszerezte ezt, Bánffy Györgyről van szó, és aki több mint valószínű, hogy végzett javításokat a váron, még hogyha nem is tudjuk, hogy ezek mekkora méreteket öltöttek. Ez a Bánffy György szerzett a családnak grófi rangot 1696-ban, és hát ő a Habsburg-Erdély első gubernátora. Karrierje kezdetén ugye a vármegyei közigazgatásban töltött be különböző pozíciókat, funkciókat. Dobóka vármegye, majd Fehérvár megye, Kolozsvár megye főispánjaként szolgált, és amellett, hogy Erdély gubernátora, Erdély kormányzója, az Erdélyi Református Egyház főgondnoka is volt. Amit biztosan tudunk a várról, a boncidai várról, hogy megszenvedte a kuruc-labanc harcokat. A gubernátor igazán nem is tudott foglalkozni a birtokaival, hiszen tudjuk, hogy a Rákóczi féle felkelés alatt főleg Nagyszebenben tartózkodott, itt is hunyt el 1708-ban, és a birtok, illetve az épületek helyzetéről a Veje Veselényi István emlékiratából értesülünk, aki 1705-ben látogatott el Boncidára, és a következő helyzetet találta. Beindulván pedig a várba, elől találám a kommendánst, kivel is bemenvén eljárám az egész házakat, holott is fenn csak a nagy pusztaságot találám. Úgyhogy az szép címeres, aranyos boltoknak, amint a címerek voltanak, nem csak a stukatúráját rontották le, hanem ugyan a boltját is annyi helyet bevágták és bélyukasztották. Az aranyos palotának mind a felső, mind az alsó padlás deszkáit leszaggatták, a falakat széllyel lyukasztgatták, kincset kerestenek. Ha csak egy gyermek vagy egy asszonyember mondotta is, hogy amott valami lehet, azt mindjárt felbontották, által s meg által lyukasztották. Sok helyen a vitorlákat leszették, s a gombokat is belőle az hajduk forgókat csináltanak. Egy kemencét, egy ablakot meg nem hagytanak. Az alsóházakban menvén pedig hát mindenütt teli vannak beteg németekkel, úgyhogy az házban még volt 40 beteg német is. Olyan büdös volt a ház, hogy alig várta az ember, hogy kimenjen belőlük. Ki akkor holt, mert igen holtanak, ki agonizált, ki még csak arra merendő volt. A faluban is pedig úgy kezdtenek miatta dögleni, hogy az egy faluból többen holtanak meg 115 jó gazda embereknél, úgyhogy már majd nem is maradott. Röviden ennyi azzal kapcsolatosan, hogy mit talál Veselényi István a boncidai kastélyban, tehát láthatjuk azt, hogy Bánfi György utódainak volt bőven, amit újjáépítsenek.
Történész úr, megkérjük, hogy mutassuk be a hallgatóknak a 18. századi nagy építkezéseket is.
A kastély kiavítására Bánfi György idején kerül sor. Egyes történészek szerint a híres erdélyi kőfaragó Sipos Dávid is dolgozott a kastélyon. Most Bánfi György halála után 1736-ban készül egy összeírás, amelyből képet kaphatunk arról, hogy hogyan is nézett ki a várkastély. Ugye létezett egy híd, volt felvonó kapu, volt egy külső udvar, egy udvarház, egy belső udvarral. A barokk építkezések azonban fiának Bánfi Dénesnek az idején zajlanak. Ugye 1740-es, 1750-es évekről beszélünk. Ez a Bánfi Dénes Kolozsvár megye főispánya, főlovászmester, aki katolizál és a bécsi udvar erdélyi politikájának egyik támogatója. Ugye híres portréján, amelyet akkor ünnepelt bécsi festője, a Martin von Meitens festett, megtalálható a kastély talán egy picit idealizált legkorábbi ábrázolása, mielőtt még ebben a barokk stílusban átépítették volna. Ebben a periódusban a kastélyon olyan művészek dolgoztak, mint Peter Grimmer, vagy Johann Eberhard Blaumann, Johann Nachtigall. Végül is a munkálatokat Dénesnek a fia, az ugyancsak gubernátori pozícióba került Bánfi György fejezte be 1784-ben. Ennek állít emléket az udvar felüli bejárat fölött lévő emléktábla. A 18. század közepén egészül ki a kastély a barokk díszudvarral, ezzel a cour d'honneur-rel, amelynek épületeiben kapott helyet a lovarda és a lóistáló. Ugye, hogyha valaki ma ellátogat Boncidára, akkor csak az istálót fogja megtalálni, ugye a lovarda sajnos az 50-es években elpusztult. A 18. századi építkezések eredményeként jött létre ugyanakkor a francia stílusú kastélykert, és a 19. században ezt természetesen egy romantikus parkká fogják alakítani. Bíró József, a híres művészet történész 1935-ben a kastélyról írott művében a következőképpen nyilatkozik. A 18. században a kertművészet a barokk kastély kiképzésének legfontosabb járuléka s díszítője volt. Versailles, Nymphenburg, Schönbrunn és Eszterháza nyomán a francia kert nagy vonalúságát akarta Boncidára varázsolni Bánfi Dénes. Említettük az előbb, hogy az építkezések 1784-ben fejeződnek be Bánfi Dénes fiának az idején, Bánfi Györgyről van szó, és hát ez a György a bécsi Theresianumban kezdte tanulmányait, és később Kolozsvár megye főispánja lett, 1777-ben erdélyi gubernyumi tanácsos, később kincstartó, sőt, meg is bízzák az erdélyi udvari kancellária ideiglenes vezetésével. A magyar és az erdélyi udvari kancelláriák összevonása után másod kancellári funkcióban működik, 1787-ben pedig erdélyi kormányzója, erdélyi gubernátora lesz, és ezt a funkciót egészen 1822-ben bekövetkezett haláláig töltötte be, ugye ezt a korszakot végül is két személyiség neve ugye filmjelzi, tehát ugyanabban az időben nevezik ki Bánfi Györgyöt gubernátornak, Teleki Sámuel pedig kancellárnak, és az is érdekes, hogy ugyanazon évig töltik be ezt a funkciót mindkettőknek, ez a halálának az éve, tehát 1822. Bánfi Györgyre visszatérve éppen még néhány mondat elejéig, az erdélyi szabadkőmesség történetében játszik ő nagyon fontos szerepet, ugyanis a Szebenben létrehozott Szent András Páholy első magyar tagjaként tevékenykedett, majd a páholyokat összetartó tartományi páholy nagymestere lett. Ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy a család a magyar színjátszás támogatói közé tartozott, gyakran vettek részt magyar színi előadásokon, és hát a feleség, a Pálm Józefa nagy zenekedvelő hírében állt. Tudjuk, hogy Bánfi elfogadta a Kolozsvári Zenei Egyesület végnökségét, és támogatta az Aranka György által kezdeményezett magyar nyelvművelő társaságot, habár mondjuk a gubernium nem feltétlenül volt elragadtatva ettől az ötlettől.
Milyen átalakítások történtek a kastélyon a 19. században?
A 19. századi átalakítások a kastély két szárnyát érintették, és ezek az átalakítások Bánffy György fiához, Bánffy Józsefhez kapcsolódnak. Bánffy József volt az, aki a reneszánsz várkastély utolsó maradványát, vagy maradványait elbontotta, lebontotta. A kastély átalakítására többen is készítettek tervet, például tudjuk, hogy a híres osztrák építész Alois Pichl is, de végül ezek a tervek az 1850-es években végül is Kagerbauer Antal kolozsvári építésznek köszönhetően valósultak meg. Az átépítések az észak-nyugati és nyugati szárnyakat érítették, ebből az egyik, tehát a nyugati az végül is az a konyha épület. Ezeket neogótikus stílusban építették újjá. Bánffy József a grófiák utolsó képviselője volt, de az történt, hogy közben a báruiákból származó Bánffy Miklós 1855-ben osztrák, majd 1880-ban magyar grófi címet szerzett. Ő nem tévesztendő össze a hasonnevű unokájával. Végül is ez a Miklós különben Marosvásárhelyen született 1801-ben, és több ideig Alsófehér vármegye főispánjaként tevékenykedett, illetve több ideig az Erdély Református Egyház főgondnoka volt.
A 20. században tulajdonosai védték, őrizték a kastély értékeit. Nos, van-e tudomásunk a két világháború közötti életről?
Ugye folytatom a történetet, ott, ahol az előbb abba hagytam, tehát Bánffy Miklósnál, aki nem csak a grófi címnek lesz a tulajdonosa, hanem a Boczidai kastélynak is, és ő 1894-ben hunyt el, ezért a kastély és a birtok tulajdonosa fia György lett. Ez a Bánffy György, ő a középiskoláit Budapesten végezte, jogot tanult, később a berlini egyetemen lett hallgató, 1875-ig országgyűlési képviselőként tevékenykedett, és 1875-ben pedig a főrendi ház tagja lett, és hát 1884-től 14 éven keresztül a főrendi ház jegyzőjeként tevékenykedett. Alapító tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, alapító és választmányi tagja a Heraldikai Társulatnak, elnöke volt a Kolozsvári Vöröskeresztegyletnek és az Erdélyi Gazdasági Egylet egyik szakosztályának, alapító és választmányi tagja az Iparművészeti Társulatnak, elnök a Kolozsvári Nőipariskolának, később aranysarkantyús vitéz, császári királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, ugye még sorolhatnánk, és főgondnok az Erdélyi Református Egyház kerületnek, Kolozsvári Mentőegyesület elnöke, elnöke az Erdélyi Falkavadásztársaságnak, nem utolsó sorban, a kastély utolsó tulajdonosának, Bánffy Miklósnak az édesapjáról van szó. A kastély utolsó 1949 vagy 1945 előtti utolsó tulajdonos, az természetesen az író Bánffy Miklós, és hát ugye Bánffy Miklóst elég részletesen bemutattuk az Erdélyi Főnemesség egyik bánfiakról szóló műsorában. Engedjék meg, hogy röviden azért mégiscsak ismertessem életrajzának fontosabb stációit. Ugye Bánffy György és Bánffy Irma fieként született 1873-ban, tehát ő Budapesten érettségizett, egyetemi tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen kezdte el 1891-ben, majd később Budapesten folytatta, és végül is 1895-ben államtudományi doktorátust szerzett. 1901 és 1918 között a Magyar Országgyűlés tagja volt, közben 1906 és 10 között Kolozs vármegye főispáni tisztét is viselte. 1912-vel kezdődően a világháború végéig a Budapesti Nemzeti Színház és Magyar Operaház intendánsa, ugye támogatja a modern zene irányzatokat, és elsősorban Bartók Béla munkásságát. Tudjuk azt, hogy neki köszönhető az, hogy Bartók művei egyáltalán színpadra kerültek ebben a periódusban, itt elsősorban a Kékszakálló Herceg váráról, illetve a fából faragott királyfiról van szó. Ugyancsak 1912-ben Bánffynak köszönhetően kerül sor Budapesten Richard Strauss Salomé operájának a magyar bemutatójára. 1913-ban az operában felújítják Verdi Aida című operáját, illetve Mozart varázsfuvoláját. Mindkét esetben a díszleteket maga Bánffy tervezi. a Bartók-féle fából faragott királyfi bemutatójáról írták a kortárs kritikusok, idézem. A két szerző mellé társult harmadiknak gróf Bánffy Miklós kormánybiztos, aki a díszlet és a jelmezek festői megtervezésében legfigyelmesebb segítője volt az írónak és a zeneszerzőnek. Mint ha valamelyik mesekönyvből szakítottak volna ki egy egész oldalas képet, olyan gróf Bánffy Miklós színpada. A jelmezek ötletesen és kedvesen hangoztatják magyarságukat is. Bánffy gróf olyannak látja a mesebeli királyfit, amilyennek a mesemondó magyar nép fantáziája megteremtette. Szőkehajú, szűk nadrágba, kordován csizmába öltözött pásztorfiúnak, aki aranyos koronát hord a svegén. 1916-ban Ferenc József halála után IV. Károly koronázási kormánybiztosa is ebben a minőségben az ünnepség dekorációjának a megtervezését irányítja, és választja ki azokat a művészeket, akik ezt megtervezik. Ugye ezen fiatal művészek között található Kós Károly is. 1918-ban csatlakozik a Székely Nemzeti Tanácshoz, ebben még ott találjuk Urmánczy Nándort, gróf Bethlen Istvánt, vagy éppen Ugron Gábort, és hát a proletár diktatúra bukása Bécsben éri, elmenekül Magyarországról, majd ezután visszatér Budapestre, és itt azokhoz a politikai körökhöz tartozik, akik Bethlen István körül csoportosulnak, például tudjuk azt, hogy egy adott pillanatban még a Romániával való personál unió gondolatát is támogatják, és egyes történészek úgy tartják, hogy talán ebből a periódusból származnának a román királyi családdal a kapcsolatai. 1921 tavasz és 1922 decemberek között Bethlen István kormányának a külügyminisztere. Ebben a minőségében fontos nemzetközi tárgyalásokon vesz részt. Nevéhez fűződik a szovjet-magyar hadifogolycsere egyezmény, Magyarország felvétele a Népszövetségbe, Pécsinek és környékének a visszaszerzése, a Velencei Egyezmény kiharcolása, amelynek köszönhetően Sopron és környékén ugye népszavazást lehetett tartani, és amelynek az eredménye, tudjuk mindannyian, az lett, hogy Sopron Magyarország mellett szavazott. 1923-ban Magyarország megbízott követeként érkezik Párizsba, itt Clemenceau-val van egy összetűzése, ezért visszaadja a megbízatást, és visszavonul végül is a politikától. Néhány éven keresztül még Budapesten találjuk, ugye a budapesti társasági élet egyik kedvelt résztvevője. Nagyon sok társasági eseményen találkozunk a nevével, előadásokon, koncerteken, a miniszterelnök vagy az államfő által rendezett eseményeken, bálokon. Miután feladta ezt a magyarországi karriert, 1926-ban települt haza Erdélybe, ugye édesapja halála után, ugye nagyon fontos volt ez abból a szempontból, hogy a boncidai birtok nehogy elvesszen. Ugye 1926. július 6-án tette le hűségesküjét maga a király első Ferdinánd kezébe, megígérve, hogy 10 évig nem politizál. Nem kell elmondani, gondolom, senkinek, hogy fontos szerepet játszik a két világháború közötti ugye erdélyi szellemi és irodalmi életben. Egyik kezdeményezője az 1926-os marosvécsi Helikon találkozóknak, főszerkesztő az Erdélyi Helikon című folyóiratban, és ebben nagyon sok írása is megjelenik. 1939-ben az újonnan létrejött magyar népközösségnek lett az elnöke, és hát Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolása után a magyar felsőház tagjaként tevékenykedett. Tudjuk azt is, hogy 1943-ban Kállay Miklós miniszterelnöknek és a háború ellenes magyar ellenzék vezéralakjának Bethlen Istvánnak a kérésére Bukarestben tárgyal. A cél egy közös kilépés lenne a háborúból. Tudjuk azt, hogy ezek a tárgyalások végül is eredménytelenül zárulnak. Nos, néhány szót ugye az írói tevékenységéről is. De Bánffy már fiatal korában írt színdarabokat, kor kritikusai ezekről a művekről mindig elismerően beszéltek, ugye 1906-ból származik a Naplegenda, 1913-ból a Nagy úr. Tehát Ady Endre ugye szavait szokták nagyon sokszor idézni, hogy bűn volna kisbára azt mondani, hogy dilettáns, mert nem az, hanem a legszebb értelmű és úriságú amatőr író. A legnagyobb vállalkozása természetesen az Erdélyi Történet című regénytrilógia, ugye a Megszámláltattál és Hiával találtattál darabokra szaggattatul, ami 1934 és 1940 között jelent meg. Maurice Zsigmond szavait kell idézni ezzel kapcsolatosan, aki azt mondja, hogy a magyar élő arisztokráciáról még senki ilyen kíméletlenül és irgalmatlanul nem nyilatkozott. Bánffy Miklós kaszttársainak pontos és alapos arcképsorozatával és az egész kadáverből áradó nehéz és reménytelen levegővel igazolja a társadalmi megújhodás szükségességét, és természetesen nem kell elmondani senkinek, hogy ennek a könyvnek a sikere ugye hát töretlen, tehát napjainkban is tart. Nagyon-nagyon sok nyelvre lefordították, többek között romára is, mai napig is nagyon-nagyon hamar felvásárolják a könyves üzletekből. 1935-ben és 36-ban hozzá kapcsolódnak különböző átépítések, restaurálások, ami a kastélyt illeti. Tehát 1935-ben történik az utolsó átépítés a kastélyon, 1949 előtt. Ugye ez az észak-nyugati szárnyat érinti, tehát ezt, amit már említettük, hogy a Bánfi József 19. századi neogót stílusban átépített, tehát épületről van szó. Ez egy egyszerűbb formát kap, majd, ahogy mondtam, 1936-ban, 1937-ben történnek még restaurálások a kastélyon, amelyeket maga Kós Károly végez. Bánfi Miklós visszaemlékezése, és hát főleg leányának, Bánfi Katinkának az emlékiratai segítenek nekünk abban, hogy egyáltalán képet alkossunk arról, hogy az 1940-es években milyen volt az élet a Boncidai kastélyban. Bánfi Katinka visszaemlékezéseiből idézek, ezt írja ő a Boncidai kastélyről és egyáltalán a Boncidán töltött évekről. A legnagyobb kastély Erdélyben úgy hívták az Erdély Versailles. Ott állt egy enyhe dombon, méltóságos, de barátságos századok büszkeségét ragyogva. Egy napon úgy mondták, enyém lesz. Csodáltam, szerettem, de sohasem éreztem, hogy az enyém. Furcsa módon inkább úgy tűnt, hogy én vagyok az ő birtoka. Az ősök arcképei kérdően néztek rám, vajon méltó leszek hozzájuk? Iparkodtam az lenni, de olyan önálló a természetem, hogy sem embernek, sem helyeknek nem vagyok képes szolgája lenni. Apám nem engedte, hogy bármit, a legkisebb változtatás ízlésem szerint tegyek. Igaz, lakosztályom gyönyörű volt, szobámban három ablak nyílt, a vastag falak dacára világos és barátságos volt, ampírbútorok díszítették, és egy nagy fehér csempe kandallókályha, mely körül rokokó kanapé és karosszékek álltak, világos csinzel bevonva. Egy gyönyörű kis íróasztal állt az ablak mellett, titkos fiókja volt, imádtam. Egy selyem perzsával takart dívány majdnem kettészelt a szobát, és egy kis tapéta ajtó vezetett a fürdőszobámba. Egyetlen dolgot utáltam, az ágyamat. Az egyik sarokban állt egy rézágy, rémes, vájúforma matraccal, kényelmetlen, nyikorgó és keskeny. Ezt az ágyat szerettem volna kicserélni, hiszen rengeteg használatlan bútor állt a padláson. De nem. Papával még beszélnem sem lehetett róla, mert azonnal méregbe gurult vagy kinevetett. Minden, még a legkisebb luxus is probléma volt, mert elsőnek jött Boncida. A keleti szárny fölötti tetőt kell javítani. Vagy a gát elszakadt a szamoson, azonnal fel kell építeni. A többit majd meglátjuk. A kastélyban nem volt villany. A fürdőszobák modernek voltak, ezt anyám kivívta, de esténként petróleumlámpák fényénél éltünk. A hálószobákba gyertyákkal mentünk. Egyik inasunk, a Darabont, egész délelőtt a petróleumlámpákat tisztogatta, sok-sok lámpát szép porcelánból. Bizony hosszú őszi estéken már délután 4-kor meg kellett gyújtani őket, és egy nap folyamán 10-12-t is használtunk. Könnyen kigyulladtak, rettenetes bűzt árasztva. Akkor jött Lovász Márton, a komornyik, és halk léptekkel, de sietve elvitte őket, és újakat állított be. A villanyberendezéstől mindig beszéltek, de sohasem vált valóra. Mindig közben jött valami sürgősebb, pedig az energiaforrás megvolt. A nagy gát a szamoson mégiscsak álom maradt. Mit aggadás, féltem a sötéttől, és valahányszor egy gyertya fényénél át kellett mennem a tágas, sötét szobákon, erőt kellett vennem magamon. Anyám lakosztálya az enyém felett volt, szintén gyönyörűen berendezve, baldakinos ágyal, királyi kilátással, mellette állt az üveges veranda, amelyet zeneszobának használt anyám, és nagy ablakos ajtók kötötték a Mária Terézia szalonhoz, amely szerintem egyike volt a legszebb szalonoknak Boncidán. Gyakran mentem az ő szobájába aludni egy díványon, megnyugtatóbbnak tartottam vele aludni, és a dívány is kényelmesebb volt az én horpatrézágyamnál. Apám szobái a nyugati bástyában voltak, szép, de rideg szobák voltak, egyikben sem szerettem volna lakni. Imádtam a parkot, az óriási fákat, a nagy berket, a réteket, titokzatos ösvényeit, a nagy zöld gyepeket, a szamos ágát, amely ezüstösen kanyargott közöttük, méltóságos fasorait, kis árkádos hídjait, a gyümölcsös kerteket és elvadult dzsungel részeit. Körülbelül 600 hold volt, a nagy szamos képezte határait. Egy másik ág a parkon folyt keresztül, ebből ágazott a gát által létrejött malomárok, amely aztán a konyhaépület és a zöldséges kertek előtt folyt ki a parkból, és 2-3 malmot hajtott kívül. Ebben úsztam naponta, sebes vize elvitt a konyhákig, ahol kijöttem a vízből.
Éppen a veteményes kertekkel szemben megtömtem magam eperrel, és gyalog jöttem vissza oda, ahonnan elindultam. Egy szép, napsütötte rétre a szamos partján, foxiaimmal kíséretében. A rét túlsó felén emelkedett a fenyves. Ez egy meredek dombon volt, szép, sima rét választotta el a fákat egymástól, mint egy tisztás. Ez része volt a kilátásnak, amely a nyugati szárny előtt terült el, és magába foglalta ezt a fenyves dombot, és középen óriás kanadai nyárfák között a gyalui havasokig nyíló kilátást. Valóban pazar volt, fejedelmi élvezete a szemnek.
Történész úr, az erdélyi mesélő kastélyuk utolsó perceiben ezennel is arra kérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket.
A mai műsorban arra volt időnk, hogy bemutassuk a Bánffy család kezdeteit, illetve azt, hogy hogyan kerültek a boncidai birtok tulajdonába. Ugye egy olyan családról van szó, amely a Tomai nemzetségből származik, és hát első ismert őse Dénes tárnokmester volt a 13. században. Említettük azt is, hogy 1387-ben szerezte meg a család tagja, Losonczy Dénes a boncidai birtokot, és hát ettől kezdve egy rövid megszakítással egészen 1949-ig a család tulajdonában maradt. Beszéltünk arról is, hogy a kastély kezdeteit valahol a 15. században kell keresni. Egyes történészek úgy gondolják, hogy a Budai Nagy Antal féle lázadás adhatott esetleg okot arra, hogy valamilyen erősséget építsenek Boncidán, de azt biztosan tudjuk, hogy 1536-ban valamilyen erődített udvarház már létezett a birtokon. Az első egyik legfontosabb építő Bánffy Dénes volt, akit 1674-ben Betlen várában lefejeztek, és ezeket az építkezéseket folytatta tovább fia Bánffy György, aki a Habsburg Erdély első gubernátora, első kormányzója volt. Sajnos a várkastély megszelmette a kuruc-labanc összetűzéseket, 1711 után a várkastélyt újjá kellett építeni. Ezt a feladatot György gubernátor hasonnevű fia vállalta magára, és hát 1736-os leltárból, összeírásból tudjuk, hogy hogyan nézett ki ez a várkastély, aminek hídja volt, felvonó kapuja, ugye külső udvarral, udvarházzal és belső udvarral rendelkezett. Tehát a nagy barokk építkezések azok a 18. század közepén zajlanak az 1740-es, 1750-es években. Ezek Bánffy Dénes főlovászmester nevéhez kapcsolódnak, és hát olyan művészek dolgoznak a kastélyon, mint Johann Eberhard Blaumann, vagy Peter Grimmer, vagy éppen Johann Nachtigall. És hát végül is a kastélyt 1784-ben ennek a Dénesnek a fia Bánffy György fejezi be, aki ugyancsak erdélyi gubernátor, erdélyi kormányzó lesz a 18-19. Század fordulóján. Az utolsó nagy átalakításokra a 19. században kerül sor. György gubernátornak a fia, grófiák utolsó tulajdonosa, Bánffy József végezteti ezeket. Ugye itt az északnyugati és nyugati szárnyak neogótikus átalakításáról van szó, amely Kagerbauer Antal nevéhez kapcsolódik. Bánffy Józseffel a grófiák kihalt, viszont annak köszönhetően 1880-ban Bánffy Miklós grófi rangot kapott, az ág úgymond újra létrejön, és ez a Bánffy Miklós viszi tovább a boncidai ágat. Bánffy Miklósnak a fia Bánffy György, aki a 20. század elején a boncidai birtoknak a tulajdonosa, és hát végül is az ő fia a birtok 1949 előtti utolsó tulajdonosa Bánffy Miklós, akinek az életrajzát egy picit részletesebben ismertettük, ugye a politikus és író Bánffy Miklósról van szó, de művei népszerűségen napjainkban is töretlen mondhatjuk. Ő volt az utolsó, aki még átalakításokat hajt végre 1949 előtt a kastélyon, ugye 1935-ben ugyancsak ezt az északnyugati szárnyat érinti ez az átépítés, és ugyanakkor Bánffy Katinka, Bánffy Miklós leányának a szavaival zártunk, aki hát arról mesélt, hogy milyen is volt fiatal korában Boncidán élni.
Köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük az értékes információkat.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, gondolom kedves hallgatók észrevették, hogy nem sikerült befejezni ugye a boncidai kastélynak a történetét, ezt folytatjuk jövő héten. Sajnos már egy szomorú pillanat, vagy szomorú része következik az erdélyi Versailles történetének, tehát 1944 utáni rombolás korszakáról, de ugyanakkor az újjáépítésről is fogunk beszélni.
Így legyen, számítunk önre a következő héten is. Kedves hallgatók, ma ennyit tudtunk elmondani az erdélyi mesélő kastélyok perceiben. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, elköszönök, a műsor szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.